Kezdjük talán a hétvégi tisztújító közgyűléssel. Ugye hétvégén tartotta a Magyar Írószövetség a közgyűlését. A tudósításokból számomra az derült ki, hogy heves vitáktól, indulatoktól sem volt mentes a közgyűlés. Tény, hogy leköszönt az elnöki posztról, ez azt hiszem, hogy nem érte meglepetésként az ott egybegyűlteket, hiszen ezt már korábban jelezte, hogy nem kívánja már tovább betölteni az Írószövetség elnöki tisztét, sőt egy helyütt korábban azt nyilatkozta, hogy az elmúlt időszakban már többször foglalkoztatta a lemondás, illetve a lemondás gondolata. Miért?
Először is szeretném üdvözölni a hallgatókat. Valóban előfordult velem már az elmúlt évben, hogy bedobom a törülközőt, ugyanis valóban nem akartam még egy harmadik ciklust vállalni, 95-ben választottak meg először, 98-ban másodszor, és úgy gondoltam, hogy 6 év az életemből éppen elég szolgálatot jelent. Ez ugyanis egy rendkívül mozgalmas élet, nagyon dinamikusan kell folytatni ezt a tevékenységet, és bizony sok fáradtsággal jár. Azonban nem ezért akartam évközben lemondani, vagy nem ezért kísértett meg pontosabban a lemondás gondolata. Egyszerűen azért, mert úgy éreztem, hogy az Írószövetség időnként ellehetetlenül. Az Írószövetségnek ma 1061 tagja van, a rendszerváltozás előtt körülbelül 500 volt. Akkor az Írószövetség kapott évi 5 millió forint kormánytámogatást. Én azt hiszem, hogy nem vagyok nagyon messze a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy ez körülbelül 10-zel kell beszorozni az inflációs ráta következtében, tehát ez mondjuk, hogy 50 millió forint. Most 2001-ben kaptunk 19 millió forintot, tehát ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy a tevékenységünket folytassuk, hogy a székházunkat fenntartsuk. Ez egy közepes járási művelődési háznak az éves költségvetése. Ráadásul ezt a pénzt is tulajdonképpen szeptember közepétől kezdte el az illetékes minisztérium folyósítani, tehát állandó adósságcsapdában voltunk, kölcsönöket kellett fölvenni, időnként kérdésessé vált az, hogy ki tudjuk-e fizetni a fűtést, a világítást, a nagyon kevés, összesen 6 beosztott alkalmazottnak a bérét. Tehát olyan helyzet állt elő, amit én nehezen viseltem, hiszen nem gazdasági szakember vagyok, nem államigazgatási vezető, irodalomtörténész vagyok, és egy irodalomtörténész számára bizony nagyon megviselő tapasztalat az, amikor napi kivizetési gondokkal kell
küzdeni. Akkor elképzelhető, hogy az Írószövetség élére is, hát mondjuk így menedzser kellene, aki ki tud járni pénzeket, aki összehozni
pénzeket? Igen, ez egy nagyon nehéz probléma, ugyanis valóban jó lenne, hogyha az Írószövetség élén egy olyan valaki állna, aki menedzserként meg tudja szólítani a tőkét, meg tudja szólítani a vállalkozókat, és hát természetesen meg tudja szólítani a mindenkori kormányzatot. Na most ez ugyanakkor nehezen képzelhető el úgy, hogy az Írószövetség elnöke mégiscsak egy író legyen. Az írók nem arról híresek, hogy értenek a pénzhez, hogy a gazdasági tevékenységben otthonossak, sőt, inkább egy kicsit az ellenkezője történik. Minden író egy kicsit ügyetlenül mozog a gazdasági életnek a terepén. Nem vagyunk elég dörzsöltek, nem vagyunk elég ügyesek, nem vagyunk eléggé felkészültek erre. És én végül is könyvtárakban töltöttem el az életemet, tehát nem éreztem magamat igazán alkalmasnak arra, hogy ilyen napi gazdasági kérdésekkel és nehézségekkel foglalkozzam. Tehát már eleve a második ciklus elején hát elköteleztem magamat annak, hogy még egy ciklust megcsinálok, de egy harmadikat már természetesen nem vállalok. Így is tulajdonképpen a leghosszabb időt töltöttem az Írószövetség élén, amióta egyáltalán az Írószövetségben demokratikus viszonyok vannak, tehát 1981 óta.
Említette a finanszírozást, illetve a költségvetési támogatást, illetve ennek a nehézségeit, ebből adódó gondokat. De úgy tudom, hogy a székház ügye is évek óta rendezetlen és megoldatlan.
Igen, itt van egy elég nehéz kérdés. Az Írószövetség a Bajza utca és a Városligeti Fasor leánykori nevén Gorki Fasor sarkán található egy kétemeletes, vagy háromszintes palotában, ez egy valamikor szép épület. Ez a hagyományosan a központja már az 50-es évek közepe óta, és hát bizonyos történelmi emlékek is tapadnak a házhoz, hiszen az 56-os forradalom idején is itt volt az Írószövetség központja. Erről egyébként egy emléktábla is megemlékezik a háznak a falán, amit még annak idején a 90-es évek elején Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök avatott fel. Nos, mi a házat nem tulajdonoljuk, ez a kormánynak, illetve az államnak a tulajdona volt, és 90-ben az önkormányzati törvénynek a következtében átadták a 6. kerületi önkormányzatnak, attól kezdve nekünk bérletfizetési kötelezettségünk van, ez ilyen évi 3 millió forint körüli összeget jelent. Igazából nem is tudom, hogy mennyit, mert még soha nem fizettük ki. Mindig az történt, hogy amikor fizetnünk kellett, akkor a mindenkori kormányzathoz fordultunk, és kaptunk valamiféle támogatást. Legutoljára a Magyar Bálint kulturális miniszter 5 évre előre kifizette ezt a költséget, ez most 2002-ig, tehát rendezve van, és amikor a 98-as közgyűlésünk volt, akkor ezen megjelent és felszólalt Hámori József, akkori kulturális miniszter, és a nagy örömünkre és megelégedésünkre bejelentette, hogy az Írószövetség meg fogja kapni ezt a székházat, nem tulajdonba, hanem az állam átveszi az önkormányzattól, és az Írószövetségnek használatba adja, mondjuk évi 1 forintos lakbér fejében. Mi akkor ebben nagyon bíztunk, azonban közben minisztercsere történt, és hát a minisztérium azóta feladta, úgy látszik, ezt az elképzelést, mert azóta sem történt meg a rendezés, tehát ezen a téren is van egy rendezetlen ügy, amit hát halogatni ugyan lehet, de nem nagyon érdemes.
Arról beszélgettünk, hogy hol is helyezkedik el az Írószövetség a mai magyar társadalomban. Ezt ön is a beszámolójában feszegette, ezt a kérdést a hétvégi közgyűlésen. Már csak azért is érdekes erről egy kicsit beszélni, mert úgy tudom, hogy a közgyűlésen többen megkérdőjelezték az Írószövetség funkcióját, vagy szerepét, vagy egyáltalán létjogosultságát is.
Nem egészen így történt. Volt egy javaslat, ami azt hatalmazta, hogy oszlassuk fel a szövetséget, és ott rögtön helyben alakítsunk egy újat. Hát erre mondta a Szakonyi Károly, a levezető elnök, éppen akkor levezető elnök volt, hogy ez körülbelül olyan, mint az az örkény egyperces, amiben valaki meghirdeti, tehát fölad egy lakáshirdetést, elcserélném vérmezőre néző, egyszobás, alkóvos, udvari lakásomat vérmezőre néző egyszobás alkóvos udvari lakásra. Tehát nem sok értelme van egy meglévő szervezetet feloszlatni és csinálni helyette egy ugyanolyan. De nem ez a probléma. A probléma az, hogy minden irodalmi szervezetnél, és elsősorban az Írószövetségnél, amely egy nagy szervezet, hiszen több mint 1000 tagja van, kialakult egy bizonyos identitás zavar a rendszerváltozás után. Ugyanis az Írószövetség korábban egy egyértelműen közéleti intézmény volt, ami nagy részben a politikának a térfelén helyezkedett el, méghozzá a 80-as években a független és többé-kevésbé ellenzéki politizálásnak volt az otthona. Ez visszavezethető arra is, hogy 1956-ban az Írószövetségnek igen nagy szerepe volt, a 81-es és 85-ös közgyűlések kifejezetten ellenzéki modorban, szóhasználattal, szellemben zajlottak le. Nagy harcok voltak az Írószövetség és az akkori hatalom között. Na most nyilvánvaló, hogy az Írószövetségnek erről a terepről vissza kellett vonulni a 89 után, hiszen van parlament, van független kormány, vannak politikai pártok, tehát kialakult az a politikai intézményrendszer, amelyet nem kell helyettesítenie az Írószövetségnek. Kellett találni egy új szerepet. Mi megpróbáltunk.
Az Írószövetség?
Igen, után? Kerestünk, megpróbáltunk szerepet találni. Én ezt abban tudnám megfogalmazni, hogy az Írószövetségnek először is az irodalmi élet otthonának kell lennie. Nekünk van egy székházunk, abban van egy klub, ott el tudunk helyezni körbe 100-120 embert. Évente rendezünk 150-160 programot, könyvbemutatókat, íróbemutatókat, külföldi írókat hívunk meg. Nagyon nagy szerepük van a határon túli magyar íróknak. Műhelyeket, szerkesztőségeket, könyvkiadókat vezetünk oda. És ez egy elég folyamatos klubéletet jelent, és hát az irodalmi életnek az egyik esemény színhelye. Továbbá fontos szerepe van az Írószövetségnek, az irodalomnak, mint hát egyfajta szellemi intézménynek az érdekvédelmében, hiszen minden kulturális terület az veszített a társadalmi respektusából 89 után. Visszakaptuk a szabadságot, amit már régen nélkülöztünk, viszont teljesen nélkülözzük az anyagi biztonságot. Tehát vannak érdekvédelmi feladataink is. A Magyar Írószövetségnek nagyon fontos feladata az, hogy a határon túli magyar írók bevonásával az egész magyar irodalomnak az otthona és a műhelye legyen, és elmondhatom azt, hogy a kisebbségi létben élő magyar írók, tehát az erdélyek, a felvidékiek, a kárpátaljaiak, a vajdaságiak, de a nyugati magyar írók is sokkal fontosabbnak érzik a maguk számára az Írószövetséget és ennek az intézményeit, mint a magyarországi írók, hiszen hogyha ők eljönnek Kolozsvárról, Kassáról, Szabadkáról, akár Bécsből, Münchenből Magyarországra, akkor rögtön megkeresik az Írószövetséget. És végül az Írószövetségnek van egy, hogy úgy mondjam, diplomáciai szerepe is, hiszen a nemzetközi irodalmi életben jelen vagyunk, tagjai vagyunk az Európai Írószervezetek Föderációjának, és hallatjuk a szavunkat is az európai irodalmi életben, és ez most különösen az Európai Uniós csatlakozás után lesz fontos. És talán még ennél is fontosabb, hogy újra alakultak, újra szövődtek a közép-európai írószervezetekkel a kapcsolataink, tehát a lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, románokkal, horvátokkal, most már újabban a szerbekkel is szót tudunk érteni, és ezek nem formális politikai kapcsolatok, hanem tartalmas szakmai és műhely kapcsolatok, tehát azt hiszem, hogy az egész magyar kultúra számára ezek fontosak. És még valamit talán elmondanék, hogy ugyan nem vállalunk politikai szerepet, és én nagyon erőteljesen törekedtem arra, hogy az Írószövetségnek ne is legyen semmiféle párt elkötelezettsége. Azonban a közéletben részt veszünk, tehát vannak olyan, hogy úgy mondjam, a nemzeti stratégiával összefüggő feladatok, amelyeket nem kerülhet meg az Írószövetség. Mondok néhány ilyet. Mi szerepet vállaltunk a milléniumi ünnepségekben 2000 folyamán. Szerepet vállalunk ma is az olvasás évének a programjában. Kifejeztük a véleményünket a kedvezménytörvény, amit én szerintem helytelenül státustörvénynek szoktak nevezni, tehát a magyar kedvezménytörvény mellett. Szerepünk van természetesen a magyar nyelv stratégiájában is, és egy kicsit nehezményeztük is, hogy amikor most a magyar nyelv védelmében ugye az országgyűlés elfogadott egy törvényt, illetve ezzel kapcsolatos viták lezajlottak, akkor az Írószövetséget senki nem kérdezte meg, holott a magyar nyelv az nekünk nem csak szakmai értelemben fontos ügy, hanem talán mondhatom azt is, hogy a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar irodalomnak az egyik legfontosabb letéteményese. Tehát nagyon sok mindenben szerepet vállaltunk, és ezzel azt hiszem, hogy tudtuk pótolni azt a közvetlen politikai szerepkört, ami 89 után kétségtelenül megszűnt, aminek meg kellett szűnnie.
Az iménti összegzésből megütötte egy szó a fülemet, az érdekvédelem. Hogyan tudja az írók érdekeit képviselni, az érdekeiket érvényesíteni az Írószövetség, mert számomra, laikus számára ugye az író, az irodalmi munka az egy nagyon magányos foglalkozás. Tehát az egyik író mondjuk ül egy újpalotai lakásban és dolgozik, a másik valahol az ország másik szegletében, Vas megyében vagy Heves megyében ül egy kis településen egy házban és írja a maga regényét, vagy dolgozik egy verses köteten. Tehát hogyan tudja ezeket az írókat összefogni és akár egységesen fellépni az érdekeik védelmében.
Amikor az író ül az írógépe, vagy a számítógépe előtt, akkor természetesen egy magányos személy. Amikor viszont kimegy a piacra, vagy a boltba bevásárolni, és enni akar, és lakni akar, akkor nem magányos személy, hanem ugyanolyan szereplője a társadalomnak, mint egy bányász vagy egy államtitkár. Tehát nekünk az volt a dolgunk, és ezt megpróbáltuk vállalni, hogy az íróknak az anyagi érdekeit, és persze az erkölcsi érdekeit védjük valamennyire, tehát beleszóljunk mindazokba a folyamatokba és döntésekbe, amelyek az írói megélhetést érintik. Tehát a honoráriumoknak az ügyébe, a könyvkiadás ügyébe, a könyvkiadás állami támogatásának, szubvenciójának a kérdéseibe, az alkotómunka adóztatásának a kérdésébe, és elmondhatom, hogy voltak eredményeink is, mert éppen például az adóztatásnak az ügyében sikerült kedvezményeket kiharcolni még a 90-es évek elején, és ezeket egy pénzügyi támadással, csökkentéssel szemben meg tudtuk védeni a 90-es éveknek a második felében.
Számomra nagyon érdekes volt az is, hogy állítólag több mint 40 közéleti személyiséget hívtak meg az Írószövetség közgyűlésére, ami ugye érintettük ezt már itt a beszélgetésünk során korábban, hogy azelőtt a 80-as években is ugye mindig esemény számba ment, tehát közérdeklődésre tartott számot. Most ugye 40 meghívott közéleti személyiség közül, ha jól tudom, ugye az oktatási miniszter volt ott a közgyűlésen.
Igen.
És az MSZP elnöke.
Igen. Na, szóval meghívtuk a kulturális minisztert, az oktatási minisztert, a miniszterelnök urat.
Nem jelentheti ez az, fogalmazunk egy kicsit durvábban, hogy légüres tér van az Írószövetség körül? Tehát miért nem vesznek részt, hogy miért nem mennek oda a meghívottak?
Én erre nem tudok pontos választ adni, hiszen valóban ugye az történt, hogy számunkra ugye a legfontosabb partner a kulturális minisztérium. Na most meghívtuk a kulturális minisztert, már eleve azt a jelzést kaptuk, hogy ő nem fog tudni eljönni, különben kormányülés volt szombaton, tehát ez is nyilván nehézé tette volna a részvételét, hanem helyette a politikai államtitkár lesz ott, és Várhegyi Attila ott is volt nálunk az október 23-i ünnepségünkön, nagyon kedvesen meg is ígérte, hogy fel fog szólalni a közgyűlésen. Na most közben jött ugye, hát amit tudunk, hogy Várhegyi Attila távozott a minisztériumból, én sajnálom, hogy nem tudott eljönni. A helyettes államtitkárnak is közben jött valami, úgyhogy a minisztériumból voltak jelen, de hát nem államtitkári vagy helyettes államtitkári szinten, tehát valójában a kormányzatot Pálinkás József oktatási miniszter képviselte, aminek örültünk, hiszen ő jó indulattal jött el, tartott egy nagyon irodalombarát hát felszólalást mindjárt a közgyűlésnek az elején, kifejezte a nagy lebecsülését az írótársadalom iránt, tehát ez nagyon örvendetes volt. Meghívtunk még további politikusokat, és meghívtuk a 6 parlamenti pártnak az elnökét. Na most voltak, akik szerint ez nem volt helyes, én azért gondoltam ezt jónak, mert hiszen egy civil szervezet a politikától függ. Mi nem akarunk politizálni, és távol vagyunk a politika térfelétől, tehát egy másik dimenzióban helyezkedünk el. Azonban az kétségtelen, hogy a lehetőségeink, tehát például az anyagi lehetőségeink, azok a politika kezében vannak, tehát ezért gondoltam arra, hogy a 6 politikai pártnak az elnökét meghívom, hogy lássák ott testközelből, hogy mégis milyen ez a Magyar Írószövetség, kik vannak ott, milyen törekvéseink vannak. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy annak ellenére, hogy korábban érkeztek bizonyos hírek arról, hogy több politikai pártnak az elnöke részt fog venni a közgyűlésen, ez nem történt meg, és egyedül az MSZP elnöke Kovács László hát látogatott el az Írószövetségnek a közgyűlésére. Na most ez természetesen nem jelent a mi részünkről semmiféle párt szimpátiát, mi valamennyi pártelnököt meghívtuk, és az már nem a mi felelősségünk, hanem a pártelnököknek a felelőssége, hogy ki tartja érdemesnek a Magyar Írószövetséget arra, hogy a közgyűlésén megjelenjék. Na most ezt én azért tartom egy kicsit kiábrándítónak, mert hogyha a Magyar Írószövetség mondjuk 89-ben közgyűlést tartott, akkor úgy kellett onnan elhessegetni a politikusokat. Ugye minden új politikus valamiképpen az Írószövetségnek a hajóján szeretett volna előbbre jutni a politikai tengereken.
Hát meg egy Írószövetségben elmondott felszólalás, vagy megszólalás.
Az akkor annak súlya volt. Na most az, hogy az Írószövetség veszített a súlyából, mert kétségtelenül veszített, ezt el kell ismerni. Ebben szerepe van annak, hogy már említettem, hogy megváltozott az Írószövetségnek az identitása, tehát egy kifejezetten közéleti, a politikában is szerepet vállaló, méghozzá ellenzéki szerepet vállaló szervezet helyett ma az Írószövetség csak a kulturális dimenzióban foglal helyet, eltökélten és szándékosan, nem kíván érintkezni a pártpolitikával, noha mondom, hogy bizonyos stratégiai kérdésekben azért véleményt óhajt nyilvánítani, mint ahogy a magyar irodalom mindig is véleményt nyilvánított a nemzeti stratégiának a nagy kérdéseiben. Ezeket I. és Gyula ugye sors kérdéseknek nevezte valamikor, és mi ezt vállaljuk. Tehát megtörtént az Írószövetségnek ez a szerep átalakulása, és ezzel együtt valami olyat is érzékeltem én, hogy a politika most már nem tartja használhatónak az Írószövetséget, talán éppen azért, mert az Írószövetség nem kíván egyetlen párthoz sem kötődni szorosan. Tehát nem tartja használhatónak, és ezért nem is keres fórumot az Írószövetségben. Annak ellenére, hogy hát azért ugye nézem a televíziót, és hát azért tapasztalom azt, hogy a bélyeggyűjtők országos közgyűlésétől kezdve, mit tudom én, a nádvágók kongresszusáig azért nagyon sok politikus megjelenik és felszólal. Tehát azért az a megszólalási lehetőség, amit egy országos szervezetnek a közgyűlése, ráadásul a Pesti Vigadóban, ami a magyar kultúrának az egyik központja, tehát ez jelent, az a politikusok számára vonzó szokott lenni. Értetlenül állok azelőtt, hogy itt a politikusok valahogy elzárkóztak az Írószövetségnek.
Van egy hallgatónk a vonalban, aki szeretne kérdezni. Haló?
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Tessék parancsolni!
Nombor György vagyok Zuglóban. Most belehallgattam a beszélgetésbe Pamogács úrral, és hadd mondjam meg, szóval a társadalmunk elkezdett nagyon rettenetessé válni, ahol a biznisz és a gazdaság mindent megelőz, mindent überol, és ugyanakkor a kultúra pedig lecsupaszosodik és lemegy. És én azt hiszem, hogy a magyar írótársadalomnak egyszer nem szabad neve belenyugodni. A társadalom, ha nem kulturálódik, nem ér semmit. Ennyit erről. A másik, miközben mindez a helyzet, ugyanakkor az ember tényleg nagy örömmel nézi, hogy a modern magyar, új magyar írók, meg nem új magyar írók milyen nemzetközi sikereket, és én nem tudom, hogy az elődök mennyire, de azért Eszterházi, Nádas, Kertész, és így tovább szintet. Az az érzésem, hogy a vonalon nagyon kevesen értékel, és ez az EU csatlakozás szempontjából sem mindegy, ennyit kérdés. Mi lehet az oka annak, hogy ahogy Pologács úr is említette, az 1800 tagból mindössze csak 400 volt ott, egy, kettő. Hogy reagált a társaság arra, hogy a demagógba levonult Gyurkovics Tibor a Kovács Lászlót kezdte el izélni, hogy miért szólalt hozzá, miközben a másik öt ott se volt. Mert akkor meg ugyan már miért ne szólt volna. És végül az utolsó kíváncsi kérdés. Egy időben nagy vihart adott az új magyar írói szövetség, Dunston nincs, hogy hívják, és azóta semmi hír van. Erről valami hír? Ennyit, és végig befejezésül azt mondanám, hogy én rendkívül sajnálom a Pamogács úr visszavonulását ettől a dologtól, de azért remélem, hogy a nyilvános megszólalásaitól mégse fog távolodni, amiatt én rendkívül nagyra becsülöm ezt.
Köszönjük szépen, egy Bő egy percünk van arra, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket,
igen.
De ha nem sikerül, akkor hírek után még
tehát
folytatjuk
köszönöm
a választ.
A kérdéseket, és természetesen nem fogok visszavonulni az irodalmi életből. Azt szoktam mondani, hogy ameddig a papírüzletben lehet kapni papírt és tollat, addig én részt veszek a magyar közéletben, és elmondom a véleményemet. Na most az Írószövetségnek önben nincs 1800 tagja, csak 1061 valóban. Ennek csak kevesebb, mint a fele volt jelen, azonban vegyük fontolóra, hogy hát van valóban egy nagyon idős írói réteg, ez adott esetben 100 fölötti írót jelent. Minden harmadik író határon túl él, tehát a 1000 tagból körülbelül 360-380 nem magyar állampolgár és nem Magyarországon él. Ezek közül csak 40-en tudtak eljönni utazási nehézségek következtében. És hát vannak természetesen olyan írók, akik semmiféle közéleti eseményt nem látogatnak meg. Tehát én nem tartom tragikusnak azt, hogy a tagságnak csak mondjuk közel a fele jelent meg a közgyűlésen. Korábban is ez volt a helyzet.
Két kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik az alternatív vagy ellenírói szövetség, a másik pedig Kovács László felszólalásának visszhangja a hétvégi közgyűlésen.
Nincsenek ellenírói szövetségek, ezt a kifejezést én szeretném elhárítani, ugyanis kétségtelen, hogy az írói szövetség mellett megalakult még néhány irodalmi társaság, nevezetesen létrejött a Független Magyar Írók Szövetsége még a 90-es évek elején, vagy talán a 80-as évek végén. Ezt akkor Vég Antal kezdeményezte. Létrejött a Magyar Írók Egyesülete, korábban Magyar Írókamara néven, ennek Gyurkovics Tibor az elnöke, és létrejött talán 3 évvel ezelőtt a Szép Írók Társasága. Ez egy urbánus jellegű írócsoportosulás. Azonban nagyon hangsúlyozottan szeretném elmondani, hogy akik ezeknek a társaságoknak a tagjai, azok nem hagyták el az Írószövetséget. Tehát az Írószövetség az továbbra is egyesíti magában a magyar írótársadalomnak az egészét, határon belül és határon kívül. Nagyon kevesen, néhányan léptek csak ki 90 óta a Magyar Írószövetségből. Ők is főleg ilyen-olyan személyes megfontolás következtében. Tehát az imént említett írótársulások is tagjaival tagjai a Magyar Írószövetségnek.
Tehát átfedések vannak.
Átfedések vannak, sőt az Írószövetség vezetésében is benne vannak. Gyurkovics Tibor tagja lett most a megújult választmánynak, és a korábbi választmánynak is tagja volt. Kovács Lászlónak a szereplése. Én nagyon szeretném elmondani, hogy természetesen azt szerettem volna, hogy a 6 parlamenti párt elnöke jelen legyen, és hát legalább 2-3-an felszólaljanak. Nem tehetünk arról, hogy így alakult, és Gyurkovics Tibor ezt valóban szóvá tette. Utóbb azt mondta nekem, hogy csak azért tette szóvá, mert tisztázni akarta a helyzetet. Én válaszként elmondtam azt, hogy természetesen mind a 6 parlamenti párt elnökét hát meghívtuk, és Gyurkovics Tibort arra figyelmeztettem, mint egykori iskolatársamat a Budapesti Pianista Gimnáziumban, hiszen én is oda jártam, hogy azt neki tudnia kell, hogy egy úriember, hogyha valakit meghív vendégként, akkor nem tagadja meg tőle a felszólalásnak a jogát. Tehát van egy európai viselkedési norma, amihez úgy gondolom a Magyar Írószövetségnek tartania kell magát. Mi ezt tartottuk magunkat, és ezt ott mindenki megértette. Olyannyira megértették, hogy volt ez a kis apró incidens, amit azért nem is neveznék konfliktusnak, vagy pláne nem neveznék botránynak. Ennek ellenére a választmány megválasztása során én kaptam a legtöbb szavazatot, tehát ez nem jelentett semmit az én megítélésemben.
Milyen egyébként a kapcsolata az Írószövetségnek a kulturális tárcával? Gondolok én itt most arra, ugye, hogy volt az az emlékezetes nagy vihart kavart eset még 2000 tavaszán, amikor hát volt egyfajta, mondjuk ezt egy ilyen összerezdülés az Írószövetség és a kulturális tárca között, nevezetesen ugye, hogy az akkori kitüntetésre javasoltak közül ugye a kulturális tárca, hogy korábban nem bevett, vagy szokatlan módon néhány nevet kihúzott, és néhány nevet ő föltett a listára, és akkor, ha jól emlékszem, akkor mint egy tiltakozásul ön nem is vett részt a József Attila díjak átadásánál.
Igen, ez valóban így volt. Ez korábban úgy történt, hogy ezeket az úgynevezett középdíjakat mindig a kulturális miniszter a területileg illetékes művészeti szervezetnek az elnökével együtt adta át. Én akkor nem mentem el az ünnepségre azért, mert a Írószövetség fölterjesztett József Attila díjra egy névsort. Ezt még felülbírálta, illetve hát átnézte egy kuratórium, egy grémium, amelyet a miniszter állított fel, ennek én voltam az elnöke. Ez megállapodott egy végleges névsorban, és ebből a névsorból három írót, és a háromból kettő kisebbségi, az egyik erdélyi magyar író volt, tehát ez még érthetetlen is volt az én számomra. A minisztériumban valaki kihúzott, és más neveket beírt, ráadásul ez úgy történt, hogy akkor 10 József Attila díjat adott át a miniszter, hogy mind a 10-et kiértesítették, és ugye utólag tudták meg, hogy visszavonták tőlük a díjat. Ez egy olyan sértés volt, amit nem hagyhattunk szó nélkül. Azóta már javult a helyzet, mert az idei évben egyrészt fölemelték a díjaknak a számát, tehát egy tisztességes mértékben fölemelték, másrészt a miniszter elfogadta a javaslatainkat. Tehát mondjuk a helyzet ilyen módon rendeződött. Van azonban a helyzetnek egy olyan tényezője, hogy korábban ezt András Lavi miniszter úr vezette be még 1990-ben, az Írószövetség, illetve az illetékes kuratóriumnak, zsűrinek a javaslatát a miniszter mindenkor elfogadta. Rockenbauer miniszter úr úgy döntött, hogy kétszeres létszámban kell felterjeszteni jelölteket a József Attila díjra, és hát minden középdíjra, és a minisztérium fog ebből a listából válogatni. Mi ezt nem tartottuk jónak, mert az a véleményünk, hogy annak ellenére, hogy a díj a minisztériumnak a díja, és természetesen a minisztérium finanszírozza költségvetésből, azért mégis a szakmának az önértékelését fejezi ki. Tehát egészen más súlya van egy irodalmi díjnak, hogyha azt egy szakmai közmegegyezés alapján ítélik meg, és más súlya van akkor, hogyha azt egy politikai döntés, egy minisztériumi döntés, legyen az a miniszter vagy egy államtitkár, teljesen mindegy, tehát egy közigazgatási döntés előzi meg. Mi jobbnak tartjuk azt, hogyha a döntés mögött egy szakmai konszenzus van, illetve a szakmának a saját tagjairól kialakult értékelése.
Mondhatjuk azt, hogy ettől eltekintve felhőtlen a kulturális tárcával az Írószövetség viszonya, attól eltekintve mondjuk, hogy nem sikerült pénzt szerezniük.
Soha nem volt felhőtlen, különben az előző kormányzati ciklusban sem volt felhőtlen. Egy politikai irányító testület, egy közigazgatási hivatal és egy értelmiségi civil szervezet között mindig adódnak surlódások. Az más kérdés, hogy aztán ezeket a surlódásokat ugye lehet jóindulatúan és kulturáltan kezelni, és mondjuk lehet a kezelés elől elzárkózni. Én különben sok jó indulatot is tapasztaltam a minisztérium részéről, tehát azt hiszem, hogy a megegyezésnek, az együttműködésnek a lehetőségei mindig megvoltak, és én nagyon remélem, hogy a továbbiakban is meglesznek, akárki lesz az utódom, remélem, hogy a politika, ugye az illetékes minisztérium együttműködési készséget fog tanúsítani, és ugyanakkor tiszteletben fogja tartani az Írószövetségnek az autonómiáját.
A két hét múlva megválasztják az ön utódját az Írószövetség elnöki posztjára. Röviden, milyen útravalót ad majd neki, milyen tanácsokkal próbálja felvértezni?
Én a tanácsaimat meg is fogalmaztam ugye a közgyűlésen, a megnyitó beszédemben, és arról szóltam, hogy először is az Írószövetség elnökének a konszenzusok emberének kell lennie, tehát nem valamelyik szekértábor, nem valamelyik oldal jelöltjének és képviselőjének, hanem az egész magyar irodalmi élet képviselőjének kell lennie, tehát az egész magyar irodalmi élet, vagy a magyar irodalmi élet sok oldalának, sok táborának a bizalmával kell rendelkeznie. Ez talán a legfontosabb követelmény. De ugyancsak fontos követelmény az, hogy az Írószövetség elnökeinek sajnos nagyon sokat kell dolgozni, én részben ezért is adom fel ugye a posztomat, hiszen egy évben, az idei évben kb. 120 napot töltöttem a határon túl, főleg a szomszédországok magyar közösségeinél különféle irodalmi és egyéb összejöveteleken. Mindig a saját autómmal utaztam, egyszerre voltam írószövetségi elnök, sofőr és anyagmozgató, tehát ezt is bírnia kell egy írószövetségi elnöknek, és ugyanakkor párbeszéd képesnek kell lenni a politikával, a kormányzattal is. Persze egy írótól nem lehet mindig elvárni azt, hogy egyszerre jó sofőr, jó diplomata, jó anyagmozgató és széles konszenzus teremtő egyéniség legyen, de hát a követelmények ilyenek, és én remélem, hogy az utódom bárki is legyen az, meg fog felelni ezeknek a követelményeknek.
Néhány héttel ezelőtt jelent meg önnel egy cikk, akkor még nem lehetett tudni pontosan, hogy az alapítvány támogatása hogyan áll. Elégedett, elnök úr?
Hát elégedett persze soha nem lehet az ember, mert nem hiszem, hogy az a pénz, amit most kap az IÉS, az teljes mértékben kielégíteni az igényeket. Így is nagyon sok olyan pályázat lesz, amit nem fogunk tudni megfelelően honorálni. De sokkal inkább elégedett vagyok, mint néhány héttel ezelőtt. Volt egy pillanat, amikor szűkíteni akarták, mármint a pénzügyminisztérium, az IÉS alapítványnak a költségvetését. 5%-kal ez valamivel több, mint 50 millió forint, tehát ez már egy érzékeny veszteség lett volna. De ez sikerült elhárítani, és a költségvetés gazdái is megértették, hogy ezt a keretet nem szabad csökkenteni, mert nem csak szimbolikus célja és tartalma van ennek az alapítványnak és ennek a keretnek, hanem ez valóban segít fenntartani magyar intézményeket, segít fenntartani a magyar kultúrát a határon túl.
Rendeződtek-e azok a vitás kérdések, amelyek ugye az IÉS közalapítvány körül kirobbantak néhány hónappal ezelőtt? Tudom, egy más interjúban is kérdezték már öntől, és azt mondta, hogy ez nem az ön kompetenciája, hiszen új elnökség van, de hogy rendeződtek-e ezek az ügyek, azért erről lehet-e tudni valamit?
Annyiban rendeződtek, hogy a fővárosi bíróság most körülbelül egy szűk hete bejegyezte az új kuratóriumot, ami azt jelenti, hogy a bejegyzés követő 15 nap múlva a kuratórium joghatályos lesz. Ez, ha jól számolom, január 2-án történik meg, tehát január 2-a után, ha csak valaki nem ad be a bíróságra fellebbezést, de úgy tudom, hogy ez nem várható, tehát a kuratórium joghatályos lesz, és január 2-a után elkezdhetjük az érdemi munkát.
Foglalkoznak az elődök ügyeivel?
Nem foglalkozunk, az nem a mi dolgunk. Van az IÉS közalapítványnak egy felügyelőbizottsága, és ennek a feladata az, hogy felmérje a korábbi éveknek a munkáját. Én különben a korábbi kuratóriumnak is tagja voltam, és ezen kívül számtalan olyan állami intézmény működik Magyarországon, amely pénzügyi elszámolások vagy átvilágítások tekintetében illetékes. A jelen kuratórium, amely, ahogy mondom, fel fog állni hamarosan, nem illetékes abban, hogy vizsgálja az előző éveknek a tevékenységét.
A néhány héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy ha minden jól alakul, akkor még karácsony előtt kiírhatják az új pályázatokat. Sikerült?
Nem alakult minden annyira jól, mert sajnos a bíróság egy kicsit késlekedett. Ez általános tapasztalat Magyarországon, hogy a bíróságok megfelelő, hát, hogy is mondjam, önmaguk irán gyakorult türelemmel végzik a munkájukat, és nem sietnek el dönteni semmit. És ez itt nálunk elég érzékeny következményekkel járt, hiszen a határon túli magyar intézmények, a határon túli magyar kultúra várja a támogatást, és joggal várja a támogatást. Ez a Magyar Köztársaságnak alkotmányosan rögzített kötelezettsége egyébként, és mi is, hogy úgy mondjam, égünk a vágytól, hogy már megkezdjük a munkát, és pályázatokat kérjünk be, ítéljünk meg, és megfelelő helyre juttassuk el a költségvetési pénzeket. Tehát szeretnénk dolgozni, ebben minket a körülmények hosszú időn keresztül megakadályoztak, hiszen az előző kuratórium szeptember 30-án visszaadta a mandátumát, és akkor abban a reményben tettük ezt, hogy 30 vagy 45 napon belül elkezdhetjük a munkát. Sajnos ez nem történt meg, ez mulasztás, és ezt szomorúan meg kell alapítanom, hogy ez kicsit meg is karcolta az IJ-s alapítványnak a hitelességét.
Mikorra írják ki a pályázatokat most már az új események fényében?
Január elején mihelyt a jogosultságunk bekövetkezett, ez tehát másodika utáni napokban ki fogjuk írni a pályázatokat, sőt, meg fogjuk újítani az alkuratóriumokat is, tehát a környező országokban dolgozó magyar alkuratóriumokat, ez is kötelességünk, hiszen az alkuratóriumok mandátuma is lejárt, és én azt remélem, hogy februárban már érdemi munkát lehet végezni, tehát lehet a beérkező pályázatok fölött meditálni, el lehet dönteni a támogatásoknak az ügyét, és mindent felgyorsítani szeretnék, és abban bizakodom, hogy március végén, áprilisban már megkapják az első támogatásokat a célzottak.
Az egyik terve is az volt, ahogy olvastam a nyilatkozataiban, hogy azt a néha 4-6-8 hónapos időt szeretné minél rövidebb időre csökkenteni, amíg ugye a pályázat beérkezése, illetve az utalás közötti idő eltelik, hiszen itt sokszor néha nehéz helyzetbe hozzák azokat, akik pályáznak. Hogyan tudják azt megcsinálni, hogy minél rövidebb legyen úgymond az átfutási idő, minél hamarabb juthassanak pénzhez azok, akiknek szükségük van rá?
Én azt hiszem, hogy ennek három útja van. Az egyik az az, hogy megfelelő együttműködés legyen a budapesti kuratórium és a határon túli alkuratóriumok között. Ennek az együttműködésnek a létrehozására már elterveztük azt, hogy az alkuratóriumok a maguk kerete fölött rendelkezni fognak, tehát ebben nem fog beleszólni a budapesti kuratórium, csak egészen kivételes esetben. Elterveztük azt, hogy a budapesti kuratórium ülésein részt fognak venni az alkuratóriumoknak a vezetői vagy képviselőik, már abban az esetben, amikor az ő ügyeiket tárgyaljuk, ezzel is le lehet rövidíteni a munkafolyamatot, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy fel fogjuk kérni az alkuratóriumokat, hogy ugyancsak nagyon gyorsan, tehát a pályázatok beérkezését követően néhány hét alatt próbáljanak meg döntésre jutni. A harmadik lehetőség az adva van, mert amennyire én megismertem az IJ-s közalapítvány irodájának a munkáját, nagyon lelkes és hozzáértő emberek dolgoznak ott, bár nagyon kicsiny létszámban, hiszen itt azért komoly pénzeknek a gondozásáról van szó, és ehhez képest elég kicsiny az irodának a létszáma, talán nem is ártana valamivel megnövelni, de biztos vagyok abban, hogy az irodának a munkatársai mindent megtesznek azért, hogy ezek a támogatások minél gyorsabban és minél biztosabban célhoz jussanak.
Szavaiból azt veszem ki, hogy az alkuratóriumoknak ugye az összetétele azért az fontos nagyon, meghatározza azért a jövőt ilyen szempontból. Hogyan gondolja az együttműködést? Mert sokszor lehetett azért hallani, hogy hát nem volt mindig azért ott sem egység. És akkor lehet, hogy finom.
Természetesen az IJ-s alapítványnak a további működése feltételezi az alkuratóriumoknak a megújulását, hiszen ezek az alkuratóriumok is 4 évre kaptak mandátumot. Tehát mindenütt meg kell rendezni az alkuratóriumok megújítását, ami nem jelenti azt, hogy itt egy teljesen új listát vagy kuratóriumi tagságot kell felállítani. De kétségtelen az, hogy bizonyos alkuratóriumok keretében lesznek változások, komolyabb változások is. Ez ugyanis úgy történik, hogy meg kell találni azt a legitim szervezetet, amely az alkuratórium felállítása tekintetében, mint jelölő szervezet jön számításba. Ezek nem mindig ugyanazok a szervezetek, de lényegében minden határon túli területen már adva vannak. Ezek a jelölő szervezetek teszik meg a jelölésüket, és aztán ezt a jelölést hagyja jóvá a budapesti kuratórium. Én már folytattam megbeszéléseket Horvátországban, Szlovákiában a jelölő szervezetekkel, illetve azokról a lehetőségekről, hogy hogyan kellene megújítani az alkuratóriumokat, és azt hiszem, hogy hogy adva vannak a keretek, adva vannak a lehetőségek, adva vannak a hozzáértő szakemberek, és nagyon gyorsan túl leszünk ezen a megújításon.
Említett, hogy az alkuratóriumoknak ugye milyen fontos szerepük lesz, és hát fontos szerepük is van persze, és említette, hogy kisebb-nagyobb változások várhatók, ezek milyen jellegűek?
Ebben mi a jelölő szervezeteknek az ajánlásai után fogunk igazodni, tehát olyan jellegűek, hogy szeretnénk, hogyha az alkuratóriumi rendszer teljes mértékben lefedné azt az intézményi szerkezetet, amit a határon túli magyar kulturális intézmények, sőt politikai intézmények mutatnak, hiszen a politikai intézményeket is figyelembe fogjuk venni. És hogyha úgy tapasztaltuk, volt ilyen, hogy a korábbi 4 esztendőben nem fette le teljes mértékben, akkor ezt most korrigálni fogjuk.
Nem fog ez konfliktust okozni? De az elmúlt időszakhoz képest azért nyilván változik egy-két helyen.
De bizonyára fog konfliktust okozni, azonban azt hiszem, hogy ezeket a konfliktusokat kötelességünk lesz vállalni, ugyanis mi nem személyi vagy csoport érdekeknek megfelelően kell, hogy dolgozzunk, hanem az egyetemes magyarság iránti felelősségnek a jegyében, és ez a felelősség azt jelenti, hogy az IÉS alapítvány lehetőleg minél szélesebb körre, szakértői körre, értelmiségi körre támaszkodjék, tehát ezért be kell vezetni a rendszerbe azokat a csoportokat, intézményeket is, amelyek eddig talán figyelmen kívül voltak hagyva.
Mely területek azok, ahol leginkább változások várhatók?
Biztos vagyok benne, hogy Horvátországban alapos változások lesznek, bizonyos változások lesznek Kárpátalján is, de ezt még nem tudom pontosan, hogy milyen jellegűek, ott inkább hát ki kellene bővíteni a kuratóriumot, de nem hiszem, hogy a jelenlegi kuratóriumi tagokhoz hozzá kívánnánk nyúlni, hanem inkább bővítésről lesz szó. A többi helyen pedig legfőjebb akkor lesz változás, hogyha az ottani illetékesek javasolnak valamilyen változtatást. Ezeket természetesen figyelembe fogjuk venni, ugyanis nekem meggyőződésem, hogy mindig azokra az emberekre kell rábízni a döntést, akik ott vannak a területen, élnek és ott vannak a dolgok közelében. Ne Budapestről nevezzünk ki szakértőket, hanem keressük meg azokat a szakértőket, akik ott vannak a helyen, a helyszínen, és akik valóban tudják, hogy miről van szó.
Így van, de erre lehet, hogy azt mondják majd esetleg, hogy ilyen változások lesznek, hogy nyilván konfliktusok kerekednek abból, hogy most kik azok, akik úgymond eldöntsék, hogy a pénzeket milyen célra használják föl helyi szinten. Hiszen lehet, hogy eddig más volt a metodika is, nyilván a változásnak nem mindenki örül ilyen szempontból.
Én azt hiszem, hogy ezeket a konfliktusokat vállalnunk kell, és úgy tudjuk ezeket a konfliktusokat kezelni, hogyha az alkuratóriumok összeállításánál nem politikai szempontokat, hanem szakmai szempontokat mérlegelünk, mert akkor minden józanul gondolkodó ember, aki egy bizonyos felelősséget és méltányosságot érez annak a közösségnek az ügyei iránt, amelyben él, meg fogja érteni ezeket a változásokat.
Mert hogy eddig így történt egy kicsit?
Mármint hogyan történt.
Hát, hogy a politika így jobban beleszólt talán?
A politika mindig megpróbált beleszólni az összes magyarországi közalapítványnak a munkájába, természetesen az IÉS munkájába is, és az én szerepvállalásom éppen arra a meggyőződésre, és hogy úgy mondjam, morálra épült, hogy én szeretném a politikát ettől távol tartani. Nem vagyok rászorulva arra, hogy az IÉS alapítvány elnöke legyek, tehát könnyen megtehetem azt, hogy távol tartom a politikát, és ha a politika nem kíván távol maradni, akkor szépen hazamegyek.
Ez volt az oka annak, hogy azért hezitált ezen, hogy elvállalja ezt az elnöki posztot?
Ennek több oka is volt. Egyrészt nem szándékoztam semmiféle ilyen szerepet vállalni. Én 6 évig voltam a Magyar Írószövetség elnöke, és ez azt hiszem, hogy messze menően kielégíthette a elnöki tisztségek iránti ambíciómat, ha egyáltalán volt ilyen. Tehát örültem annak, hogy amikor egy jó évvel ezelőtt az írószövetségi elnökségem véget ért, ugye 2 cikluson keresztül voltam elnök, tehát még így is, hogy úgy mondjam, 100%-ot teljesítettem plusz a eredeti mandátumomra. Örültem annak, hogy visszavonulhatok a könyvtárba, és újra könyveket írhatok. Így ért aztán az idén nyár elején a felkérés, a megszólítás, és hadd mondjam el, hogy ez elsősorban a határon túli magyarságnak a képviselőitől érkezett. Az, hogy egyáltalán az én nevem szóba került, vagy szóba kerülhet az IJ-s alapítványnál, ezt Sütő Andrásnak a születésnapján tudtam meg, puszta kamaráson a nyáron, ahol azért mentem oda, hogy Sütő Andrást, akivel jó barátságban vagyok, felköszöntsem, és ott hát értesültem arról Markó Bélától, másoktól, hogy van egy ilyen elképzelés.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit fognak preferálni a jövőben, tudva azt persze, hogy nyilván az alkuratóriumokon sok múlik, de mi az, amire ön szerint mindenképpen pénzt kell majd áldozni?
Én szeretnék egy olyan stratégiát szolgálni, ami megfelel a mai idők követelményeinek. Nevezetesen arra gondolok, hogy az Európai Uniós elhelyezkedés, ami most ugye Magyarországot, Szlovákiát, Szlovéniát eléri, néhány év múlva már Romániát és valószínűleg Jugoszláviát, Horvátországot is, Kárpátalját sajnos jóval később. Tehát ennek a helyzetnek a körülményei között próbáljunk meg gondolkozni stratégiai feladatokon, és én a legfontosabb stratégiai feladatot a magyar kultúra erősítésében látom. Tehát nem abban, hogy vállalkozásokat, gazdasági célú szerveződéseket támogasson az IJ-s alapítvány, hanem a kultúrának a műhelyeit és az intézményeit. Ebben benne vannak persze oktatási feladatok is, vagy oktatástámogatási feladatok is, bár megjegyzem, hogy az iskola rendszert, az oktatási rendszert az Apáczai Közalapítvány támogatja elsősorban. Benne vannak természetesen az egyházak kulturális munkáját támogató feladatok is, ezt én nagyon fontosnak érzem, de benne vannak a folyóiratok, alapok, a különféle kulturális összejövetelek, tanácskozások, programok támogatása is, tehát erre szeretném összpontosítani a lehetőségeket. Benne vannak ingatlanok, magyar házak, hasonló létesítményeknek a támogatása. Tehát erre szeretném összpontosítani az erőfeszítéseinket, ugyanis úgy gondolom, hogy amikor a régió, a közép-európai régió eljut az Európai Uniónak a kereteibe, akkor itt egy nagyon erős magyar kulturális intézményrendszer kell bevinnünk az Európai Unióba.
Volt korábban olyan vélemény, hogy a határon túliaknak juttatott támogatások egy részét most idézőjelbe téve úgymond elflekkenezik, mondta az egyik képzőművész egy fórumon. Hogyan lehet azt, hogyan fogják tudni azt ellenőrizni, hogy valóban olyan támogatások értéket teremtsenek és őrizzenek meg, tehát valóban betöltsék azt a célt, amit mindenképpen maguk elé tűznek?
Hát egyrészt azt hiszem, hogy minden költségvetési pénznek egy részét elflekkenezik itt Magyarországon is, sőt merném azt is állítani, hogy a hazai költségvetési pénzeknek egy nagyobb részét szokták elflekkenezni, vagy valami hasonlóra költeni, mint a határon túlra kifutó pénzeket. Tehát van egy kockázati százaléka ennek, amit nehezen lehet elkerülni, csökkenteni lehet, de megszüntetni azt hiszem, hogy sohasem. Azonban azt hiszem, hogy éppen erre való az alkuratóriumok megújítása, hogy olyan emberek kerüljenek döntési helyzetbe, akiknek a lelkiismerete számunkra és az én számomra személyi garanciát jelent. Én elég jól ismerem a határon túli magyarságnak a képviselőit, hiszen hát legalább 30 éve vagyok jelen, és foglalkozom határon túli kisebbségi magyar irodalmakkal, és időnként azzal szoktam dicsekedni, hogy a magyar határokon túl a Kárpát-medencében én ismerem a legtöbb értelmiségit, ami persze nyilván nem így van, de minden esetre nagyon széles az ismeretségi köröm. Tehát úgy gondolom, hogy könnyen szót fogok tudni érteni azokkal az emberekkel, akiknek feladatuk lesz, hogy a maguk lelkiismerete szerint gazdálkodjanak ezzel a pénzzel.
De azt a lényegtelen, nem lényegtelen kérdés persze nem tettem fel, hogy ez a pénz, ami ugye mint 1 milliárd forint, ez mire elegendő?
Sok mindenre és nem sok mindenre. Én igazából ezt kevésnek tartom, ugyanis ez a magyar költségvetésnek egy töredéke. Figyeltem az elmúlt napokban ezt a vitát, ami a terrorházak körül kialakult. Nem akarom én ezt most kommentálni, de arra gondolok, hogy itten 330 millióról volt szó, és ez pedig 1 milliárd, tehát mondjuk a háromszorosa annak a pénznek, akkor úgy érzem, hogy nagyon alul táplált a határon túli magyar kultúrának az ügye. Tehát mindenképpen azt hiszem, hogy ezt a költségvetési tételt, majd amikor erre a költségvetés lehetőséget ad, alaposan meg kell növelni, ugyanis mi az idővel folytatunk versenyfutást, és ha nem tudjuk megalapozni a magyar kisebbségi közösségek anyanyelvi és kulturális identitásának az intézményi rendszerét, akkor az Európai Unióban már sokkal nehezebb helyzetben leszünk.
Elnök úr, egy kicsit beszélgessünk mondjuk az irodalomról, hiszen önhöz is ez talán még inkább közelebb áll, és a határon túl irodalomról úgy ritkán hallunk. Milyen értékek, milyen műfajok azok, amelyek mondjuk, ha lehet ezt a buta szót használnom ide, talán mostanság a legnépszerűbbek, ahol olyan alkotások születnek, amelyek megállják majd hosszú éveken keresztül a helyüket?
Hát vannak természetesen olyan erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai magyar írók, akiknek a munkássága Magyarországon, sőt az egész magyar nyelvterületen, sőt Európában több helyen is közismert, talán elég, ha Sütő Andrásra hivatkozom. De nagyon sok fiatal tehetség is bontogatja a szárnyát, és azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas tartománya a magyar irodalomnak mindaz, ami a határon túl születik. Egy valamire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a határon túl születő magyar irodalmak bár mennyire is eligazodnak, vagy elhelyezkednek az avantgárd vagy a posztmodern áramlatoknak a medrében, mindig fenntartanak, mindig megőriznek egyfajta törekvést a nemzeti identitás védelmére és kifejezésére. Hadd mondjak egy példát. Most nemrégiben volt módomban összeállítani egy kötetet, ami Cselényi Lászlónak, egy kiváló Pozsonyban élő avantgárd költőnek a munkásságával foglalkozik, tehát tanulmányok, kritikák az elmúlt évtizedekből. Erről a költészetről írtam hozzá egy előszót, és ismerem eléggé a költőt és a munkásságát is, és elmondhatom azt, hogy Cselényi avantgárd költő, de ugyanakkor a avantgárd költői nyelvének a világában mással sem foglalkozik, mint a kisebbségi magyarságnak, vagy a közép-európai, a kárpát-medencei magyarságnak a tapasztalataival, a történelmi élményeivel. Tehát a határon túl a kisebbségi magyar irodalmakban még nagyon él a közösségi felelősségtudatnak a szelleme. Nagyon él a történelmi tapasztalatok értelmezésének a feladatköre. Akkor is, hogyha ezek az irodalmak, ezek a költők vagy írók elhelyezkednek a modern nyelvi eszközökkel.
Nyilván a kettő nem zárja ki egymást.
A kettő nem zárja ki egymást, de ezt azért kell hangsúlyozni, mert vannak, akik azt hiszik, hogy ez a kettő kizárja egymást.
Mivel tudjuk mi, ugye azon túl, hogy persze a nemzeti identitást meg kell őrizni, hogy a magyar nyelvet ápolni és őrizni kell, mit tudom mi valami pluszt adni, ha egy nagyobb közösséghez tartozik ez az ország is, hát a többi környező is?
Mármint magyaroknak, vagy a világnak?
A világnak.
De a világnak azt hiszem, hogy a saját kultúránkat tudjuk adni, és ezt a világ várja is tőlünk. I. és Gyula beszélt egyszer arról, hogy egy magyar író nem akkor lesz a világban elfogadott, hogyha úgy viselkedik, mint egy párizsi író, bár egy párizsi kávéházról is lehet nagyszerű magyar legényt írni, voltak ilyenek.
Sőt, költeményeket is.
Igen, tehát hanem, hogyha valamiképpen a gondolkodásában, a mentalitásában ott van ennek a régiónak, ennek a népnek, ennek a történelemnek, ennek a kultúrának az üzenete is. Sokat vitatkoztak Kertész Imrének a munkásságáról mostanában, és időnként ő is tett olyan nyilatkozatokat, amelyek mintha elhatárolták volna őt a magyar kultúrának az egészétől. Én ebben az elhatárolódásban nem hiszek ugyanis. Nemrégiben Újvidéken vettem részt egy irodalomtudományi tanácskozáson, amit Kertész Imre munkásságáról folytatott a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, ahol én is dolgozom, és az Újvidéki Magyar Tanszék. Csak megjegyzem, hogy ezt a tanácskozást nem a Nobel-díj után, hanem egy évvel a Nobel-díj előtt terveztük el. És ott én éppen arról beszéltem, hogy például az 56-os forradalom milyen nyomot hagyott Kertész Imrének a munkásságában. Van egy kiváló kisregénye, hosszabb elbeszélése, az Angol lobogó, ami tanúságot ad arról, hogy ő mennyire azonosult a magyar néppel, a magyar nép törekvéseivel 1956 őszén. Tehát azt hiszem, hogy itt is meg lehet találni azt a fogódzót, ami egy írónak, aki most éppen Nobel-díjas író, és akit nemzetközi írónak szokás tekinteni, Magyarországon is nagyon sokan tekintik őt egy kicsit idegennek, egy kicsit nemzetközinek. Tehát egy ilyen írónak a munkásságában is meg lehet találni a kapcsolódási pontokat a magyar történelemmel, a magyar helyzettel, a magyar népnek a törekvéseivel, meg lehet találni az azonosulást ezekkel a törekvésekkel, és azt hiszem, hogy ez az azonosulás, ez minden tekintetben nagyon jótékony, tehát emeli Kertész Imre munkásságának a hitelességét is, és emeli a magyar történelmi tapasztalatoknak a nagyvilágban való megjelenését és megbecsülését is.
Ha már az előbb szóba hozta Kertész Imrét, akkor egy más aspektusból közelítsük meg. Ez ugye, hát ugye Márai Sándor gyakorlatilag hát egy évvel ezelőtt, ugye akkor lett ilyen hihetetlenül népszerű, Nyugat-Európa több országában felfedezte, úgymond Európa magának. Kertész Imre Nobel-díja, azt hiszem, hogy nem szorul különösebb magyarázatra, de az elgondolkodtatott engem, amikor volt a ceremónia, és akkor elhangzott a kommentárok részéről az, hogy esetük mondták el, hogy a Svédországban mindegyik középiskolás megkapta ezt a könyvet, úgymond kötelező olvasmányként. Én magam szerettem volna, és szerencsére sikerült, igaz, nem kis nehézségek árán, a családom több tagjának is ezt megszerezni nem volt egyszerű. Például a sorstalanságot azt gyakorlatilag kisebb harcok árán sikerült egy utolsó példányhoz hozzájutnom. Arra gondoltam, én lehet, hogy naivan, hogyha bemegyek egy könyvesboltba, itt Budapesten most, főleg ezután a nagy díj után, akkor tonna számra találok mindent. Mi az oka annak, hogy valahogy nálunk azért nem... Hát nem az, hogy nem tisztelik, mert ez egy talán egy rossz kérdés, de hogy még sincs olyan elementáris öröme ennek a dolognak. Hát, hogy próbálom nagyon óvatosan kérdezni, nem bántva senkit, de azért mégis bennem felvetődik.
Én azt hiszem, hogy itt van egy ilyen hagyományos magyar nemzeti ügyetlenkedés, tehát valóban meg lehetett volna tenni azt, hogy a Nobel-díj híre után az illetékesek, tehát a minisztérium gondoskodik arról, hogy ez a könyv, aminek a hát előállítása tényleg fillérekbe kerül, hiszen egy kis terjedelmű regény, eljusson minden magyar középiskoláshoz. Ezt meg lehetett volna oldani, nagyon szép gesztus lett volna, és azt hiszem, hogy erre még van lehetőség, tehát ez még előttünk van, és gondolom, hogy az illetékes oktatásügyi minisztériumtól nem is lehetne idegen ez a gondolat. De szeretnék tovább menni, tehát én azt hiszem, hogy nagyon szép gesztus lenne az, hogyha indulna egy olyan, éppen talán Kertész Imrével kezdve, indulna egy olyan akció, hogy minden évben minden magyar középiskolás kapjon meg egy magyar legényt, egy nem túl nagy terjedelmű 20. századi vagy 20. század második felében készült regényt. Nemrégiben részt vettem egy déri konferencián a Petőfi Múzeumban. Dérinek van egy nagyszerű regénye, a Niki, ami ráadásul egy kutyáról szól, tehát ez a mai posztmodern korszakban nem is idegen téma. Milyen szép lenne, hogyha mondjuk egy évben megkapná minden középiskolás a Nikit. Vagy ugye most ünnepeltük Iés Gyula születésének a 100. évfordulóját. Milyen szép lenne, hogyha egy kis terjedelmű Iés válogatást, költői válogatást kapna meg minden diák.
az év végén, vagy akár karácsonykor. Tehát el tudnám képzelni azt, hogy legyen egy ilyen diáksorozat, amit a középiskolások kapnak meg. Ez azt hiszem beleférne a magyar költségvetésnek a kereteibe, és meg lehetne ezt indítani Kertész Imrének a sorstalanságával, és akkor talán a magyar irodalomnak is lenne sorsa, hogyha ha folytatódhatna ez az ügy.
Mi az oka egyébként annak, hogy mondjuk a kortárs irodalomról nyilvánvalóan, hogy van egy réteg, aki ezt nyomon követi, figyeli, de mondhatjuk talán szűkebb szakmai rétegnek, de hogy a széles olvasó közönség ezt talán kevésbé tájékozódik, vagy kevésbé van tájékoztatva ezekről az ügyekről, holott nyilván fontos lenne, hogy az irodalom azért még inkább a napjaink szerves része legyen, főleg úgy, hogy tényleg annyi minden hatás írja az embert, és talán kevés idő jut elmélyedni egy-egy könyv fölött.
Én azt hiszem, hogy egy elég nagy kulturális leépülésnek vagyunk a tanúi. Éppen amikor ide jöttem, olvastam itt már nálatok, belenéztem, nem tudom már melyik, hiszem a Magyar Hírlapba, és ugye ott láttam egy véleményt. A vélemény az volt, hogy a kommunista korszakban az emberek, miután nem csinálhattak más, két dologgal foglalkoztak, vagy olvastak, vagy finoman szólva szerelmeskedtek. Na most azóta rengeteg mindent lehet csinálni, és ez elvezette az érdeklődést mindenféle más irányba. Én nagyon helytelenítem azt a tömegőrületet, ami most ezek körül, a valóság sok körül kialakult. Nem nagyon néztem őket, de amikor belenéztem, akkor el voltam keseredve, ugyanis a primitívségnek, a színvonaltalanságnak, a gagyinak egy olyan tömény áradatát láttam én ezekben, és ugyanakkor láttam azt, hogy emberek ott fagyoskodnak, és lelkendeznek, és tapsolnak, és ugrálnak, és kiáltoznak, szóval ez egy szomorú dolognak tartom.
Jó, de azért itt most hagy szóljak közben, mert erre lehet, hogy sokan azt mondják, hogy jó, mondja ezt egy irodalomtörténész, de hát nem mindig ül le az ember nagy regényekkel. Van, amikor egészen másra vágyik az ember, arra vágyik, hogy egy kicsit mossa az agyát, és ne foglalkozom komoly veretes dolgokkal. Mert gondolom, ezzel talán ön is így lehet.
Igen, de azt hiszem, hogy a magasrendű irodalomban is vannak olyan könyvek, amiket föl lehet használni ilyen úgynevezett kikapcsolódásra. Tehát nagyon sok mindent el lehet olvasni úgy, hogy valaki átadja magát az olvasás örömének, és nem kifejezetten az agysejtjei erőfeszítését veszi igénybe, hanem úgy elomlik, elúszik a dolgok fölött, és elereszti magát, mint egy kád meleg vízben, és átadja magát a történetnek, hiszen a modern irodalomban is vannak ilyen történet és hősközpontú művek, tehát nagyon sok mindent lehetne találni. Én azt hiszem, hogy egy kicsit a kultúra elvesztette azt a jelentőségét, amit évszázadokon keresztül élvezett a magyar társadalomban is, egyébként a nyugati világban is, csak mondjuk a nyugati világban egy szervesebb és kiterjedtebb értelmiség van, amelyik fent tud tartani.
Ezt akartam kérdezni, azért ebben van felelőssége, úgymond az értelmiségnek, sőt, nagyon nagy felelőssége van, hiszen miért várja el úgymond az értelmiség dolgozók tömegeitől azt, hogy ezekkel foglalkozzon, hogyha nincs, aki segítse őket, nincs, aki elmondja, hogy ezt érdemes elolvasni, útmutatást adni,
kell segíteni. Természetesen van felelőssége a magyar értelmiségnek. Én azt érzem, hogy a magyar értelmiség sértődött. A rendszerváltozás óta sértődött, mert a rendszerváltozásnál élt egy olyan értelmiségi képzet, talán romantikus képzet, hogy most végre az értelmiség fogja a társadalmat irányítani. Tehát végre a szürke állomány lesz az, amely kijelöli az utakat, megmutatja a lehetőségeket, kitalálja a módszereket. Nem ez történt. Jöttek a politikusok, hadd ne beszéljek róluk. Az értelmiség egy kicsit elvesztette a korábbi szerepét, mert még 89 előtt még mondhatnám azt is, hogy a szellemi ellenállásnak a keretei között is volt egy nagyon komoly szerepe az értelmiségnek, hiszen a mindenkori pártbürokrácia rettegett az értelmiségtől, most kiretteg az értelmiségtől.
Annál is inkább, mert az is polarizálódott, ha lehet ezt mondani. Nem?
Igen, persze az értelmiség felőrölte az erejét az önmagával vívott küzdelmekben, a pártküzdelmekben, abban, hogy nem a saját értelmiségi küldetésének kívánt megfelelni, hanem csatlakozott valamelyik párthoz. csatlakozott olyan politikusokhoz, akikkel egyébként azért nem biztos, hogy egy társaságban közösen járt volna. Tehát ugye szokták mondani azt a 20-as években volt Julien Bendának ez a híres könyve, ugye az írástudók árulásáról. Szóval valami kis írástudók árulása itt végbe ment a rendszerváltozás után is. Az értelmiség elvesztette a szerepét, az értelmiség belebonyolódott belharcokba, az értelmiség elkezdte kiszolgálni a politikát, ez a politikának persze nagyszerűen jött. Az értelmiség megsértődött, lemondott arról a szerepről, amit hagyományosan betöltött. Tehát azt hiszem, hogy kell majd egy értelmiségi önvizsgálatot, ha tetszik, lelkiismeretvizsgálatot is folytatni. Erre különben az Európai Uniós elhelyezkedés nagyszerű alkalom lesz, mert Nyugat-Európában igenis az értelmiségnek még nagyon fontos szerepe van.
És ebből hogy lehet ebből kitörni akkor?
Nehezen fogunk ebből kitörni, de azt hiszem, hogy vannak azért erőfeszítések ebben az irányban. Én nagyon sok mindenkivel találkozom, beszélgetek, és érzem azt az elégedetlenséget, azt a türelmetlenséget, ami az értelmiségben is megnyilvánul a jelenlegi szerep nélküliségével szemben. Tehát azt hiszem, hogy elér majd ez a folyamat egy olyan szintet, hogy akkor már nem a panaszkodásnak lesz itt az ideje, hanem valóban cselekedni kell, meg kell beszélni a dolgokat, és a társadalommal is ki kell beszélni ezeket a konfliktusokat, traumákat, politikai zűrzavarokat.
Az uniós csatlakozás túl azon persze, hogy reméli, hogy azért egyfajta integráló szerepre jó alkalom arra, hogy az értelmiség összefogjon. Összességében a kultúra szemszögéből ennek jó hozadéka lehet Európában, illetve a jövőben?
Én biztos vagyok benne. Elég sok úgynevezett kis európai országban jártam az elmúlt 6-7 évben, főleg a Magyar Írószövetség képviseletében, de csak egy példát említek. Írországban jártam 2 évvel ezelőtt. Az írek elvesztették a nemzeti nyelvüket, mint köztudomású, ez már jó néhány évszázaddal ezelőtt. Csatlakoztak az Európai Unióhoz, egy óriási gazdasági fellendülés következett ezután, és ezzel együtt járt egy ír nemzeti reneszánsz. Az írek felfedezték a saját kulturális identitásukat, felfedezték a saját kulturális hagyományaikat. Dublinban, a kocsmákban csak ír zenét lehet hallani, vagy kihallani az ablakok mögül. Írtáncok, ír művészet, az ír irodalom, ami ugyan angolul készül, de mégis valamiképpen az írek történelmi szellemiségét hordozza magában. Az írművészet, a népművészet óriási szerepe van a folklórnak például. Na most, hogyha az írek ezt meg tudták csinálni, annak ellenére, hogy elveszítették a nemzeti nyelvüket, akkor mi még inkább meg fogjuk tudni csinálni, mi ugyanis nem vesztettük el a nemzeti nyelvünket. A magyar nyelv megvan, virágzik, és erre azt hiszem, hogy lehet építeni.